Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép napot mindenkinek, aki most csatlakozott hozzánk. Ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Gede Balázs.
És Kántor Endre, én is köszöntök mindenkit.
Igen, és hamarosan Katona Csabát is kapcsoljuk, aki gosduelekről, egy mellőzött íróról fog nekünk mesélni. Gyorsan nézzünk előtte egy pár közlekedési információt, vagy más üzenetet a hallgatóktól.
Oké, azt mondja, hogy kedves Millások, osztrák bank, a sárga-fekete, bécsi székházuk mellett volt sokáig egy barátom étterme. Külön ünnepelték nála, hogy a magyar leányvállalatuk dupláját keresi egy magyaron, mint egy osztrákon. Ezt szabolcsabudai paraszt írta nekünk, ezt a kis sztorit. Aztán, hát ezt jött egy üzenet, ez nem tudom mire. Ja igen, valaki kérdezte, hol vehetné meg az új kivannuk a lemezt, interneten nem vásárol. Hát pedig csak interneten kéne egy jó spotit benyomni. Hogyha...
Oké, tehát lemezt akar birtokolni. De nagyon érdekes. Lemez? Megjelent vinilen, megjelent, ez a hagyományos 180 grammos, tehát az a, akkor megjelent kazettán.
Megjelent kazettán.
Ez egy revival van egyébként, nem? És CD-n is természetesen. Mit tudok mondani? Azt lehet, van Budapesten, mit tudom én, 5 vagy 6 igazán jó lemezbolt még szerencsére. Többek között ott van a Wave, vagy a CD Pince, azt hiszem az a neve, az is jó, bár az egy kicsit ilyen alterosabb, vagy akkor ott van az MG, de rá kell keresni. Tehát van legalább 5 vagy 6 jó lemezbolt. Oda el lehet menni.
És osztrák fővárosból biztos be lehet szerelni.
És lehet, hogy ők megrendelik, hogyha nem akarja. De egyébként tényleg a Spotify az nem vásárlás, letölti az applikációt, és meg tudja hallgatni.
Időnként belebeszél ott valaki.
Hát ha a reklámos verziót, ha nem fizetsz, akkor
azért mondom, hogyha nem akar fizetni a netem, mert az is egy netes fizetés, hát, akkor reklámokat tarkítva össze-vissza sorrendben, de meg lehet hallgatni az albumot.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Gosduelek neve, legalábbis a vezeték neve ismerős lehet a fővárosiaknak, bár nem róla van elnevezve a Gosdúdvar, mert mindjárt rendet
rakunk. Hanem a Manóról.
Kíváncsi vagyok, hogy a művei alapján mennyire ismert. Én megmondom őszintén, nekem voltak hiányosságaim. Mindjárt felevenítjük az ő alakját, Katona Csaba történet segítségével. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és nagyon örülök, hogy egy ilyen embert választottunk, akinek neve az tényleg méltatlanul feledésben merült, vagy merülőben van, és valóban legtöbben a Gosdúdvarra asszociálnak, de azt meg tényleg nem róla nevezték el, hanem a nagybátyáról.
Igen, neki voltak ott valami raktárai, vagy mit épített ott a Király utcai parcelláján, ugye jogász volt, ha jól tudom, Manó.
Így van, tegyük rendbe a családnak a származását. Ez egy aromán vagy cincár származású família. Ugye ez egy új latin nyelv, egy nagyon sajátos népesség az aromán, mert gyakorlatilag a Balkán nagy összes komolyabb telemvel, államában, Görögországban, Albániában, Észak-Macedóniában, Szerbiában, Bulgáriában kisebbségben élnek. Nagyon-nagyon összetett, hogy mennyire becsülik az ő létszámukat, mert a legpesszimistább eslések szerint a 100 000 vannak, a legoptimistább szerint több mint 1 millióan. Ők egyébként egy Moszkopolis nevű városból érkeztek leginkább a mai Magyarország területére, itthon pedig előszeretettel hívták őket görögnek, ugye a vallásuk nyomán, bár vitathatatlan, hogy a görög nyelvnek is meglett a maga hatása erre a népességre. A 18. században például ők foglalkoztak leginkább kereskedéssel, és hát hogy mondjunk néhány olyan személyiséget, akiről azt gondolom, hogy a mai napig meghatározó lehet, ha arra gondolunk, hogy kik az arománok vagy cincárok, akkor például megemlíteném Herben von Karajánt, a karmestert, aki részben ilyen származott. Gondoljuk erre a Karaján névre, ez nem egy őstől német név.
Nem.
De részben Kalkuttai Szent Teréz is ebből a népességből származott, és akkor most mondom azt a nevet, ami szerintem a legtöbb embernek azért mondva, amit a György Hágyi, aki ugye a román labdarúgó válogatott a csillaga. Vagy akár a Sina család, Sina György és Sina Simon, akik ugye a bankárok és nagybirtokosok, akik valami egészen elképesztő mennyit tettek Magyarország 19. századi fejlesztéséért. Na hát egy ilyen familiából származtak a Gozduk is, ami pedig Gozdumanót illeti a nagybátyját a mi elekünknek. Ő neki van nagyon szép román neve, Emanuel Gozdu, Nagyváradon született, kiváló jogász volt, politikus és nem különösleg mecénás. Ez a nagyszerű ember, aki egyébként irodalommal is foglalkozott, például elsőként vezette be a pesti ügyvédek között a latin helyett a magyar ügykezelési nyelvet, tehát megint mondom, egy románról beszélünk. Úgyhogy a 19. század bonyolult és összetett viszonyait szerintem ez is remekül mutatja. Gozdu Manó megérne egy külön emlékezést, de fókuszáljunk Gozdu Elekre. Mit kell róla tudni, a származását már tisztáztuk, 1849. november 28-án született, ugye ezért emlékezünk meg róla, Ercsiben, ami Fejér megye területén van, de a ifjúkora azért mégiscsak Temesvárhoz kötötte őt, illetve Pesthez. Édesapja egyébként egy elég komoly figura volt, úgy hívták az édesapját, hogy Gozdu György nevű úriembernek volt a gyermeke, mármint az édesapját, tehát a nagyapját hívták Gozdu Györgynek, és ő egyébként Sina Simonnál is dolgozott uradalmi tisztként, tehát ugye itt az a macedón vagy a román összetartás azért így viszonylag jól fogható. Az édesapja kapcsán talán egy dolgot említenék meg, hogy édesapjának a halála az, amikor bekövetkezett, akkor az augusztus 4-e volt 1889-ben, és egy nappal korábban temette el a 4 éves lányát, Gozdu Elek, Gozdu Máriát, és képzeljük meg ezt a magánéleti drámát, ahogy elveszíti előbb a kislányát, és egy nappal később az édesapja, egy nappal előtte pedig az édesapját. Ez valami egészen elképesztő, igen, hogy milyen drámák adódtak az ő életében. Sok ilyet fogunk még, mert látni fogjuk, hogy tragikus életútról beszélünk. Viszont középiskoláit Temesváron és Pesten végezte el, és végül is jogtudori oklevelet szerzett, tehát magyarán jogász lett belőle. Karrierje elsősorban Miskolchoz kötötte, aztán Temesvárhoz, majd Fehér templomba került délre, Budapestre, aztán Karánsebesre, Temesvárra, Zomborra, és az élete végén pedig Temesváron élt ugyancsak, tehát tulajdonképpen ezek az a déli részhez, a Bánáthoz kötődött elég erőteljesen. Viszont nem ügyvédsége miatt emlékezünk meg róla elsősorban, hanem amiatt, hogy nagyon komoly irodalmi tevékenységet folytatott. Ez igazából két szakaszban jelent meg nála. Voltak korai próbálkozásai még a Miskolc című labban, CZ-vel írva szigorúan, és voltak gyengébb írásai is, de van egy olyan, ami rendkívül fontos regény volt, 1882-ben jelent meg a Köd című írása, ami a századvégi gentri hanyatlásnak egy iskola példája. Nagyon ilyen sötét világot mutat meg, van benne egy szerelmi háromszög, de igazából ez egy társadalomkritika, azokat a mintázatokat, folyamatokat ragadja meg, aminek a végén ugye a gentriségnek a süllyedését láthatjuk. Viszont, hogyha megnézzük, hogy ez a regény mikor jelent meg 1882-ben, akkor azt lehet mondani, hogy előtte pár évvel még írt, utána pár évvel még írt, és aztán nagyon sokáig hallgat. Tragikus volt ugyanis a magánélete. Amikor Temesváron dolgozott, akkor ügyvédgyakornokként, akkor gyakorlatilag a principális, aki mellett dolgozott, lényegében felajánlotta neki, hogy vegye feleségül a lányát. A Bauer Herminának hívták a hölgyet. Elvette feleségül, de ebben nagy valószínűséggel, bár keveset tudunk erről, szerepet játszott az is, hogy egy karrier lehetőség volt a fiatal ügyvédnek. Gyermektelen maradt a házasság, és elvált Bauer Herminától, akit aztán másodszor is elvett feleségül. Ezek után született a fia és a lánya, a kislányát 4 évesen elveszítették, ahogy korábban már említettem. Ez viszont annyira megviselte ezt a házasságot, hogy ismét elváltak, és talán már nem is hat annyira meglepőnek, ezek után elmondom, harmadszor is összeházasodtak. Tehát Gozdu Elek 3-szor vette el ugyanazt a nőt.
Hát, jó, figyelj, ne ítéljünk ilyen távlatból.
Ez sem ágában nincs, tehát itt csak arról van szó, hogy egy nagyon érdekes dolgot látunk, ugye, hogy mennyire érdekes és mennyire összetett ez a dolog. Viszont Gozdu Elek nem csak, hogy 3-szor házasodott meg, hanem hát a 20. század elején még a szerelem is utoléri még egyszer. Mi történik vele konkrétan? Megismerkedik egy ifjú hölgyel, egy nagyon fiatal lányjal, nagyon fiatal, azt értem, 1906-ban vagyunk, Gozdu Elek 57 éves, és egy 17 éves leánnyal találkozik. ez az ifjú hölgy, akit Weiss Annának hívnak, azért Weiss Anna, mert Weiss Lajos temesvári gabonakereskedő felesége, 50 évvel fiatalabb, 40 évvel fiatalabb Urs Duelletnél, 17 éves. A férje viszont Urs Duelletnél is idősebb, és valahogy az írót ilyen teljesen elbűvöli. És szerelmes lesz. Uh-huh. És innentől kezdve naponta megy el Weisshez, levelezésbe kezdenek, és 9 éven át leveleznek, több száz levelet keletkezik ez alatt az idő alatt, de tegyük rögtön hozzá, hogy a levelezés egy picit egyoldalú, inkább Gosdú Elek ír, nem annyira Anna, de azért kialakul köztük valamiféle kapcsolat. Viszont, ahogy az ilyenkor lenni szokott, Weiss Anna előbb-utóbb szerelmes lesz egy fiatalemberbe, és Gosdú Eleket ezzel újabb csapás éri. Arról nem beszélve, hogy az első világháborúban megsebesül, majd pedig, ahogy akkor fogalmaztak, hősi halált hal a fia, Gosdú György is. Tehát, ha meglátjuk, akkor van egy háromszoros házassága, ellenmondásokkal terhelten, egy reménytelen szerelme nagyon idősen eltemette a kislányát, és eltemette a fiatalember fiát. Olyannyira összeroskod ettől, hogy a feleségének például meg sem meri mondani sokáig, hogy mi történt a gyermekükkel. És 1919-ben, amikor ő meghal, akkor él véget az élete, addigra már egy teljesen összetört emberről beszélünk. 1919. május 26-án hal meg Gosdú Elek, de addigra már gyakorlatilag mindentől visszavonul. És képzeljük el még azt is, hogy Temesvár meg éppen akkor már a szerb megszállás alatt van, tehát a teljes összeomlás van. Éri őt a halál, és így temetik el aztán őt kellő tiszteletadás mellett. Temesvárom, az megint egy másik kérdés, és az egész életútjának a tragédiát betetézi, hogy ugye a sírján a felirat az nem Gosdú Elek volt, hanem Alexiek Gosdú, egy cirilbetűs fejfa, és hát pár évtizeddel később nagy valószínűséggel már senkinek nem volt fogalma róla, hogy a magyar irodalom egy jeles alakja nyugszik itt, úgyhogy a sírját egész egyszerűen felszámolták. És onnan talán a legtöbbet tudhatjuk meg róla, az igazából egyetlen dolognak köszönhető, annak, hogy a Weiss Annával váltott levelezése az 2000-es évek elején Alexa Károly és Pongrász P. Mária válogatásában 2001-ben megjelent, és egy nagyon-nagyon tanulságos olvasmány, egy idősödő ember lényegében reménytelen szerelméről, de a századfordulóról is nagyon-nagyon sok mindent elárul nekünk, érdemes beleolvasni.
Hát, nagyon izgi, és tökéletes, megint egy ilyen alakját az irodalomnak vettük elő, aki tényleg nem hiszem, hogy nagyon ismert a munkássága, meg az életműve, úgyhogy köszönjük szépen.
Én azt gondolom, hogy mindig érdemes olvasni egyébként Gosdú Eleket. A Köd című munkája nagyon egyszerűen meglelhető, teljes szövegében fenn van az interneten.
Aha, ú, de jó, az elektronikus könyvtárban gondolom elérhető.
Igen, jó olvasást kívánok mindenkinek.
Köszönjük szépen, szép napot neked.
Én köszönöm, szervusztok.
Katona Csaba történésszel elevenítettük fel Gosdú Elek alakját, egyébként abból az apropóból, hogy 175 évvel ezelőtt született, 1849. november 28-án Ercsiben.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.
Jöjjön a Jay and the Causeways, kicsit ilyen szomorkás mesél a múlt rovat után. Ez egy kicsit, próbáljunk megjavítani rajta, ez egy nagyon jó banda, modern soul zenét rockkal ötvözve játszanak, és New Orleansból származik a zenekar, egy kedvenc bárjukban találkoztak, barátkoztak meg. Most jött ki egy új single, de ez még a 2019-es lemezről, a Supernatural.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Na, megnézzük, hogy állunk. Kedves Hugo üzletkötő a telefonunk, vagy a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Szép reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, ilyen jó hangulat, jó kedved van!
Most jó nemzetközi hangulat alapvetően. Ugye kora reggel szépen veszik a Bux-ban a legtöbb elemet. A Bux is most 78.000-ről fordult, most szépen emelkedik. Ugye nagyon viszi magával az OTP, 21.460 forinton van, több mint 1%-os pluszban, közel másfél milliárdos forgalommal, így 9 óra 33 perckor. De ugye ez a Bux-nak a nagyon nagy részét viszi. De fontos kiemelni, hogy az összes blue chip pozitív tartományban van. Emelkedés sorrendjében pedig az M-Telekom viszi, a Magyar Telekom viszi a legjobban, közel 1%-os pluszban van, 1250 forinton. Utána jön a MOL, 2654 forinton 0,76% pluszban, majd a Richter 10720 forinton 0,28%-ban. De ugye a nemzetközi indexek is nagyon jók, a DAX az 20.000 pont felett van, az összes vezető európai index pluszban van, szóval jó hangulat most mindenféleképpen a hazai és nemzetközi tőzsdéken.
Na hát akkor ezzel nem a GDP adat. Ja, a forint mutatja a valóságot, kérem szépen, fel is ébredhetünk, akkor igen, szembenézhetünk a recesszióval.
Igen. Mit mutat?
Igen, ugye ma volt átvizsgált 34 éves GDP adat, nem változott, 0,8, az mutatja tényleg a valóságot, 415-15-ön lehet venni 1 eurót a forinttal szemben, viszont érdekes a fontot, majdnem 501-nél lehet venni, most jelen pillanatban 500 forintot és 90 fillért kell fizetni a bankközdevize piacon, itt most nagyon-nagyon rég nem látott magaslatokban vannak a devizák forinttal szemben, szóval nagyon-nagyon gyenge, de ugye lesz ma az MNB-nek nem kamat döntő ülése, nem tudni, mikor fogja kiadni róla a jegyzőkönyvet, de aztán hozhat egy kis megnyugvást a piacon, a forint piacon.
Uh-huh. Hát akkor az Angliában dolgozók hazautalt pénze, igen, most egyre jobban muzsikál az itthoni maradt családoknál.
Nagyja, egyre olcsóbb nekik hazajönni.
Igen, és egyre olcsóbb.
Megírni lassan.
Nagyon klassz. Mármint nem, de vannak bizonyos részeredmények. Oké, tehát akkor tovább gyengülgetünk az euró ellenében és más devizák ellenében is. Várunk-e valami olyan adatot, ami még befolyásolhatja akár a forint árfolyamát, akár a részvénypiacon?
Délután lesz amerikai munkaerőpiaci adat. Tegnap volt több jegybankár is megszólalt, alapvetően azt mondták, hogy adatvezérelt lesz.
Köszönjük, ezt még sose hallottuk. Igen.
igen. De hétfőn fontos munkaerőpiaci adatok jönnek, ugye meghirdetett munkahelyek száma lesz ma, pénteken amerikai munkaerőpiaci átfogó adat jön majd, jövő héten infláció, szóval most pozíciókat lehet felvenni az euró-dollár keresztben is akár. És ezek azok, amiket figyelnek a jegybankárok, de egyre inkább kamatvágás felé hajlanak, szóval galamb hozzáállásra jegyeztek meg mindenféleképpen. Talán még ami fontos kiemelni, hogy piaci szereplők egyre kevésbé áraznak kamatvágást a következő évben a Magyar Jegybank részéről. Ez talán egy kis plusz tud adni a forintnak, mert tényleg, hogyha az Európai Központi Bank meg a amerikai jegybank is kamatot vág, az talán azt egy kis carry trade előnyt a forintnak ilyen nézve, de a deviza piac most kérdéres, viszont a részvénypiac az most szárnyal az európai tőzsdéken. Lassan érdemes lehet megvenni a német autószektort.
Ja, igen, gondolom az romokban, úgyhogy lehet lassan turkálni
nem a reneszánszát.
Igen. Oké, nagyon szépen köszönjük a beszámolódat, jó munkát mára!
Szia,
szia! Kedves Hugó üzletkötő számolt be nekünk a tőzsdék helyzetéről, árfolyamokról, várakozásokról, sok egyébről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Nem oké, ezt fogjuk megnézni, ez nagyon fontos, mert hogy a bullying az ugye részben a közösségi média robbanásszerű térnyerésének hatására az egyik legsúlyosabb gyerekeket, fiatalokat és így szülőket is érintő problémájává vált napjainknak. A Delta produkció a történetmesélés erején keresztül hiteles szakértők bevonásával nyújt hozzá sokakat foglalkoztató kérdésekhez, amikor is létrehozta a Darás című előadás, az iskolai zaklatás, feldolgozatlan, kibeszéletlen fiatalkori traumák lehetséges hosszú távú hatásait. Hát ez nagyon izgalmas. Szóval, hogy a VMN online magazinnal közösen első lépésként egy történetgyűjtő kampányt indítottak, aminek a célját és a hátterét fogjuk tudakolni Gerlóci Judittól, a Delta produkció vezetőjétől. Jó reggelt, szép napot!
Jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na nézzük ezt a kampányt. Kérdezném, hogy miért jött létre, de hát ugye, ahogy Endre is ebben a kis felvezetőben elmondta, a bullying, főleg hogy a közösségi terek ennek nagyon erősen ilyen gyújtópontjában állnak, robbanásszerű gyakorlatilag, ahogy egymást a gyerekek, srácok vegzálják az online térben, erre nyilván kell valami megoldást találni. Ezzel próbálkoztok ti is a kampány során.
Igen, így van, de azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem így indult feltétlenül az egész. Én ugyanis egy színházi ügynökségnek vagyok a vezetője. Tehát én nekem az a szakmám, hogy történeteket mesélek. Voltak persze világmegváltó terveim, de azok így az asztalfiókba maradtak, amikor mondjuk a gyerek két nap bölcsi után két hetet volt otthon. Szóval, hogy... Mi beletenyereltünk tulajdonképpen ebbe az előadáson, ezzel az ominózus darázssal, és az viszont mindig fontos volt nekem, hogy a nézőknek az igényeire figyeljünk, és nagyon gyorsan reagáljunk. És elég hamar kiderült, hogy van igényük arra, hogy kérdéseket tegyenek föl, hogy ott maradjanak, spontán közönség találkozók születtek a témában, és akkor ezt szerettük volna kielégíteni. Azonban az is fontos volt, hogy ne olyanok szakértsenek, akik nem szakértők. Tehát mi történeteket mesélünk jól, de hogyha ott valamilyen seb felszakad, akkor már nem vagyunk szakemberek, hogy azt helyesen be tudjuk gyógyítani. És akkor így csatlakozott a felkérésemre az UNICEF Magyarország, aki kezdetben ilyen edukációs beszélgetéseket tartottunk előadás után, majd rátértünk a gyakorlatiasabb útra, és akkor már diákokat, most meg már felnőtteket is foglalkoztatunk az előadáshoz kapcsolódóan.
Aha, tehát akkor az egésznek a gyújtópontjában a Darázs című előadás állt, és az erre adott reakciók, és az, amit ott észleltetek, ez gyakorlatilag létrehívta ezt a kampányt, és amihez ti értetek, azt tettétek bele ezt a bizonyos történetmesélést.
Igen.
Oké, tehát a kampány elindult, és akkor az a cél ugye, hogy sokan belássák, mert talán ez a legnehezebb lépés, hogy ez egy nem normális dolog, ami történik velük, tehát ez nem oké.
Igen, én úgy hiszem, hogy az első lépés egy felismerés, tehát hogy az ember megértse, hogy amilyen helyzetben van, mint oly sok esetben, felismerje, hogy az nem oké, és innen is jött ugye igen ennek a kampánynak az elnevezése, hogy felismerjük, hogy mondjuk... hol van a csínnek, és mondjuk a bullyingnak a határa, hova lehet fordulni, milyen eszközök állnak rendelkezésre, és egyáltalán, hogy láthatóságot adjunk annak, hogy ez milyen veszélyes jelenség.
Igen, mert ugyan, ahogy itt az említettem az elején is, hogy az, hogy bullying az egy régi dolog, egy régi folyamat, valahogy ez a kegyetlenség a, hogy is mondjam, a hormonokkal és a kiválasztódás folyamatával, aha, ez benne
az
van.
Az online világ előtt is
az egészben ott volt. Az online világgal az jött, hogy olyan fegyvereket kaptak a kezükbe a gyerekek, ahol sokkal egyszerűbb nagyon kifigurázni, nevetségessé tenni, megbántani, megalázni a másikat nagyon sokszor, ugye tényleg ez, ahogy te is mondtad, a csínyt nem tudják megkülönböztetni a komoly dolgoktól. Itt akár büntetőjogi felelősség is felmerülhet, hogyha olyan képek is belekerülnek ebbe a pakliba, ami nagyon gáz. De a legfontosabb az, hogy a gyerekeknek milyen traumája származik ebből.
Igen, itt szerintem az online térnyeréssel az is egy nagyon fontos szempont, hogy nincs vége egyszerűen a zaklatásnak. Tehát ez egy non-stop ügylet. Régen legalább az volt, hogy a gyerekek hazamentek az iskolából, és akkor otthon attól függően, hogy milyen közegben szocializálódtak, legalább véget ért, vagy egy kicsit fellélegeztettek. Most ugye az online térnyerésnek köszönhetően ez egy non-stop zaklatási folyamat lett, és nincs belőle kiút. Igen.
Mit tudnak itt a szakértők segíteni? Az, hogy az az üzenet, hogy van megoldás, van kiút, meg kell beszélni, nincsenek egyedül a problémával az érintettek?
A történetgyűjtő kampánynak abszolút ez volt a célkitűzése, hogy mindenki tudja, hogy nincs ezzel egyedül, mert szerintem az ilyen traumák esetében a szégyenérzet egy nagyon fontos szempont. Tehát úgy tapasztaljuk, hogy minél többet beszélünk róla, és mindenki szembesül azzal, hogy ez a jelenség van, és többeket érint, annál könnyebben győzik le a szégyenérzetüket, és mondjuk fordulhatnak adott esetben segítséghez. Illetve amit az előbb említettél, ott szerintem az is fontos, hogyha megnyílnak mondjuk a gyerekek, akkor az adott pedagógus, vagy az adott szülő, vagy az az adott felnőtt, akihez fordulnak, ő erre milyen reakciót ad. És ez a történetgyűjtés során ez egy nagyon erős szempont volt, hogy egyedi sorsok, vagy akár tragédiák azon múltak, hogy az adott felnőtt hogyan reagált erre a segítségkérésre. És hát volt, akinek volt erre eszközrendszere, volt, aki egy régebbi típusú gondolkodást vallott, legyintett, vagy akár azt mondta, hogy maradj csöndben, majd akkor elmúlik, és nem foglalkozott azzal, hogy mondjuk ez hogyan épül be a lelkébe egy gyereknek, és akkor hogyan hat ez a későbbi szocializációs folyamataira. Ez jelenik meg egyébként az előadásunkban szépen. Tehát nem a csínt, vagy az akkori zaklatásnak a határait feszegeti, hanem azt, hogy ami régen történt, az hogyan hatott a két nőnek a személyiség fejlődésére. Az ott esetben hogyan tette őket tönkre. Nyilván egy krimin keresztül, tehát hogy ez fontos, hogy ez nem egy szociodráma, hanem ez egy pszichotriller, díjat is nyert, tehát egy nagyon izgalmas előadás, egy krimi, de mégis ez van a gócpontjában.
A vállalkozásoknak hol van a helye ebben a kampányban, és mennyiben vannak jelen, mennyiben egy felhívás az, amit közzétesztek, és szeretnétek, hogy a partnereitek legyenek?
Teljesen, de nem kizárólagosan, tehát egyrészt megjelennek, mint együttműködő partnereim, akik segítenek felkarolni az ügyet, és a célközönségünk úgy, mint a vállalkozók, úgy, mint a magánszemélyek, tehát abban, hogy részt vesessenek bármilyen formában, vagy együttműködhessenek a kampányban, itt nincs kizárólagosságuk. Ugyanakkor azt látom, hogy azok a vállalkozók, akik letettek már valamit az asztalra, azokban van egy igény, hogy valamit visszaadjanak ennek a társadalomnak is, és úgy tapasztalom, hogy értik is, hogy nagyobb a felelősségük, és több mindent el tudnak érni, mint a magánszemélyek, és én úgy látom, hogy ezzel vagy akikkel megismerkedtem, nagyon jó tapasztalataim vannak velük, hogy ez nem egy álszenduma, hanem valódi felelősségérzet, és ezt ők tudják, és értik is.
Azért itt is fontos, mert ugye a kampány végállomása december 9-i átriumban megrendezett jótékonysági est. Itt ugye a partnerek mellett további vállalkozások csatlakozhatnak, állhatnak a bántalmazott gyermekek mellé. Ezt hogy tehetik meg?
Nagyon egyszerűen eljönnek színházba.
És megnéznek egy nagyon jó előadást, ugye?
És megnézik, igen, jöjjenek szórakozni. Aha. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy így karácsony előtt olyan sokat már nem nagyon lehet várni az emberektől, mert két fontos megbeszélés között épp karácsonyi ajándékokat vesznek, tehát ha egy picit szeretnének megpihenni és jól érezni magukat, akkor jöjjenek el, érezzék jól magukat, és közben a jótékonysági részt azt intézem, ugyanis egy-egynek a bevételében már is egy diák meg egy felnőtt részesült a programban, amit az UNICEF Magyarországgal hoztunk létre. Aha. Úgyhogy jól érzik magukat, és közben jót is tesznek. Milyen kettő az egyben.
Ez tényleg jó hangzik. És el tudnak rajta gondolkodni egy kicsit. Talán azok, akik legyintenek egyet, hogy mindig is volt ilyen, ez majd kialakul, majd fejlődik, ugye teher alatt nő a pálma, és stb. Ez az, amit egy kicsit jobban át kéne gondolni szerintem.
Igen, itt az előadás után lesz egy kerekasztal beszélgetés. Szakértők, meghívott vendégek és a színésznők is részt vesznek rajta, és azt gondolom, hogy itt több aspektusból vállalkozói felelősség, kommunikáció szakértői szemmel lesz ez megvitatva, ez a probléma.
Oké, Judit, nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen.
Sok sikert ehhez is, és egy nagyon klassz kezdeményezés.
Nagyon köszönöm a lehetőséget. Sziasztok!
Szia. Gerlóci Judittal beszélgettünk, a Delta produkció vezetőjével. Tessék megnézni, december 9 átrium, ez a jótékonysági est. Egyébként pedig a Darázs című előadásról van szó, illetve a Nem Oké című kampányról, úgyhogy ezeket mind meg lehet találni a neten.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
És itt van velünk megjött Marosi Viktor kolléga, szavasz!
Meg nem is mondtátok, hogy megjövök. Te gondolom, ki nektek a csokit.
Tedd le a
nem is mondtátok.
Ja, hogy
jó reggelt a csokitoknak.
Nagyon jó, milyen jó, hogy meghívtunk. Már tiszta szerencse.
Kérdeztétek, hogy hoztam-e valamit?
Igen.
Mondom.
Na, viszont mi lesz ma este a szabadesésbe?
Ja, bocsánat.
Folmilk.
Nincs idő.
Jó, az akcentus.
Folmilkezni.
Na, szervusztok. Szóval köszi, hogy itt lehetek veletek ismét, és beszéltünk picit a ma estéről is. Ugyanis ha már a tegnap este az úgy alakult, ahogy nem tudom, tudjátok, hogy mi igen, volt tegnap este.
Igen.
A beszélgetés kellős közepén.
Elrontottad a szülegmentes tápot.
Igen, a pluszt és a mínuszt nem szabad összekötni egy dolgot.
Ezt nem mondtátok. Két év alatt egyszer sem mondtátok. De ilyen élményem nem volt még, és tudjátok, a beszélgetés menetében a legnagyobb lendületben épp egy zenekar volt itt, és egyszer csak minden sötét. Igen, de a világítás az maradt, tehát akkor az ez gyanús volt, hogy nem áramszünet van ám.
Aha.
Úgyhogy itt rohangáltunk.
Csak egy kis szerver elszállás.
Rohangáltunk, de majd jövő héten újra jön a Lufia.
Aha.
Ők voltak itt velünk.
Mi lesz ma?
Na de ma este mi lesz? Ma este egyrésztről Autórádió, az egyik kedvenc rovatom, keddenként Szabó Bencével.
Én is szoktam hallgatni.
Tényleg?
Igen.
Nem alszol akkor még?
Nem. Akkor még nem. A végén már igen. Pörgetek fel.
Jó, van, ezt vettem.
Csak akkor, ha vezettek.
Vettem. Szóval ez lesz ma az egyik rovat. Az Autórádióban mindig megbeszéljük az aktuális autós híreket, és azért az van, hogy tudjátok,
Jaguar lesz ma?
Nekem még csak 10. Mert mi lesz?
Ó, Jaguar? Nem a Jaguar lesz. Hát akkor
legyen?
Most mondd, hogy ne.
Hát figyelj, jó, figyelj, csak 10 óra,
az új autót, úgyhogy rebrandingelik az egész Jaguart úgy, ahogy van, és nagyon extra dolgokat találtak ki.
De őszintén köszi.
Iszonyat megosztó, iszonyat megosztó. A hagyomány a szeretők és a Jaguar ősi mi voltát, férfiasságát és stb. Lábbal tiporókról beszélnek. A másik oldal pedig azt mondja, hogy ez valami teljesen új és teljesen vizionális.
De ez mindig így van. Egyébként pont tegnap beszélgettük az említett Lufia zenekarról, hogy a Franz Ferdinándról, és akkor mondta nekem mondta a srác, a Csabi, hogy hát a Franz Ferdinándot, ő a régi Franz Ferdinándot szereti. És akkor mondtam, hogy igazából ez minden ilyen nagy nyomot hagyó zenekarnál, persze, és akkor ez esetben autónál is így van. Emlékeztek, amikor a BMW-be jött az ötös BMW, az ötös sorozattal, az igen, a nagyon igen, új formával?
Azt hittem zenekart mondasz, és a Linkin Parkot, mert nekem az volt az, hogy én
kinek van ilyen.
Persze, az induló.
Valaki utálja ezt az új Rolling Stones vonalt, igen, és szerintem meg, aki most kezdi hallgatni, annak ugyanakkora nagy impaktja lesz, mint a 60-as években. Na, szóval a lényeg, hogy az Autórádióban akkor az egyik témánk az nem, hogy a Jaguarra mi a helyzet.
De most a Jaguarban hallgatsz egy kis Linkin
Parkot. Igen, vagy Franz Ferdinándot. De a másik, az a jó hír, hogy a 7 órától azért már van témánk. Hát ilyen munkacíme van, ugye a népkanapé rovat, az megjött a Smici is közben. Szia, Smici!
Az jó életben reggel. Nem fog kiderülni, hogy mit fogtok hallani.
Szülőség versus karrier?
Pontosan így van. Látod?
Komolyan?
Így van. Szóval a népkanapéban ott van a Hámori Juci, aki a MySkill-nek az alapítója, és HRS, és pszichológus, tehát ő ezen a vonalon. Ott van a Rácz Viktor, aki egy vizionárius, és ő a hát sok nagyon nagy projektben volt benne, legutóbb az Insert alapítójaként ismerték a szakmában, hogy melyik szakmában azt majd kitaláljátok, és velük hárman arról beszélgetünk ma, hogy hogyan lehet összeegyeztetni azt, hogy szeressük a szakmánkat, szeressük a családunkat, és ne legyen folyamatosan lelkifurdalásunk. Szerintem ez egy ilyen szülőként azért
persze, azt hiszem, harc, hogy
ez megvan mindannyiunknak, és ami izgalmas ebben az a folyamatos lelkifurdalás, az, hogy én most megint bennmaradtam tovább, vagy még megcsináltam azt, amit már holnap így nem kell, vagy még bevállaltam egy munkát, vagy szombatra is bevállaltam egy munkát, és egyébként mi a baj azzal, ha szereti valaki
a
szakmáját.
Tehát a gyerek jövője érdekében tette.
Igen, egyébként ez nagyon könnyen el lett így simítani. Szóval ezek lesznek ma este 6-tól 8-ig a szabad esésben.
Okay, jól hangzik. Köszönjük szépen az infókat.
Jó, és Fairtrade-ből van a csoki akkor.
Jó étvágyat hozzá. Drága hallgatók, nektek meg szép napot, és köszönjük, hogy itt lehettem. Szevasztok.
Jön tehát akkor.
Mi is köszönjük.
Szabad esés majd, de addig maradjatok itt, hiszen rengeteg zene a Zenefaktban, illetve természetesen pont jókor, úgyhogy rengeteg minden van, meg Schmidt-Andi hírei. Mi most elbúcsúzunk, de jövünk vissza ismétléssel 6 órakor, holnap reggel 6.30-tól pedig élőben, itt a Millás reggelivel. Addig tartsátok velünk a kapcsolatot különböző közösségi oldalainkon. Köszönjük
sziasztok
szépen, sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a rádiókafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Rádiókafé 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.